Ötletügy újabb hét, és elérkezünk a heti szakaszok másodikához, Noé történetéhez, Shabbat Noah. Egy kicsit szomorú vagyok, és mindig is van bennem egy kielvőtlenség érzés is, hogy az előbb még teremtésnél gondolkodtunk, a teremtés tényén, lényén, működésén, a mérteken, és annyi minden történik, és már is itt vagyunk Noé történeténél, ami hát egy korszaknak a végét jelenti. Mennyire, de mennyire kellene beszélni, és minden olyanról szót ejtenünk, ami ebben a szakaszban, a teremtésről egészen Noéig telik el, vagy az Édenkerttől Noéig, hiszen annyi minden titokzatosság és kincs van benne, és annyi minden taníthatna bennünket, hiszen mindezek a történetek számunkra figyelmeztetőek, tanítóak, és akár Nimród vagy bárkinek a történetéből hozhatunk párhuzamosságokat, azonosságokat a világtörténelem bármely korszakára, akár a maira is. Nos, Noé történetéhez jutottunk el, és elmondom, hogy jelen pillanatban nem lehetek köztetek, mint ahogy szoktunk, és ebben a helyzetben mégis van egy örömöm. A mai napon délelőtt feleségemmel elkezdünk beszélgetni Noé történetéről. Mi az öröm? Ugyanarról együtt gondolkodunk. És ez olyan jó volt, és olyan jó volt, és most, amikor ő a közösségben lesz pár perc múlva, akkor én itt vagyok magányomban, de nem is magányomban, hanem az otthonunkban, és nekem is volna mondani valom, és azt az izgalmat élem át, hogy vajon most ő miről beszél, és vajon ebből a közös beszélgetésből, hát most ki az, aki copyright, vagyis kiveszi és elmondja azt, ami számára fontos. Izgalmas egy közös megbeszélés után kétféleképpen hallani, és hallgatni néha ugyanazt, amit megbeszéltünk, elbeszéltünk, hogy kiben lett fontossá, és adjuk közre másoknak. Nem szándékom, de mégis elmondom, 22-23 napja volt a műtőasztalon, és kb. 48 óra múlva közlik velem az, hogy hogyan megy tovább a következő műtét. Tehát itt vagyok abban a helyzetben, hogy nem tudok közlekedni, hiszen a lábamról van szó, és mégis talán tanúságként és újabb tanításként mondhatom, mégis most nem a lábammal foglalkozom, hanem mindig ott vagyok, és a gondolkodom Isten igéjéről is. Mindig is keresem azt, hogy mi, miért, hogyan, Isten szerinti. Mi, miért és hogyan. És így Noé történetéről is természetesen gondolkodtam, tudván pedig azt, hogy nem leszek ott a közösségi alkalmon, tudván azt, hogy hát írni se igazán tudnék, tudván azt, de mégis ott vagyok a történetben, és várom, Isten mit akar mondani, mit üzen ezáltal. Talán nagyon egyszerű, és mégis nagyon fontos, amire gondoltam most, és talán viccesnek is tűnik olykor, de mindig is kíváncsi voltam az egész életemben mindenre, úgy megfordult bennem a gondolat, hogy hogy is van az, hogy ott van egy bárka, amit megácsol, megépít Noé, és akkor simán bevonulnak az állatok, és a tegnap, aki még dögöt evett, meg húsevő volt, meg egymás megették volna, azok szépen most egymással békében bent megvannak egy 120 vagy bárhány méteres hodályba, akarom mondani a bárkában. Hogy is van ez? Hogy is van ez, hogy ott minden megszelidül, és minden más lesz, mint a bárkán kívül? Igen, a bárka szó meg különösen mosolyogtat, hiszen annyi minden bárka gyülekezetben voltam én, Schaffhausenben, Svájcban bárka gyülekezet, Rákospalotán bárka gyülekezet, nem akartam bántani, de sok helyen bárka. És azt meg kell mondanom, hogy mosogok ezen a szón, hogy bárka, mert hát tulajdonképpen inkább Gájáról lehetne beszélni, ahol közösen beülnek és húzzák az evezőt az élet tengerén, és nem tudom, hogy hova, de mennek az ismeretlenbe, hát az végül is aztán meghalnak, és akkor jön egy újabb Gája, egy újabb bárka, amelyik mindenek felett úgy képzeli, hogy most úszik, és ő felette van a világ dolgai felett, és húzzák a evezőket, anyagilag és mindennel biztosítva a Gájának a előre haladását. De Noé bárkája nem Gája. Noé bárkájában bent van egy sereg, amelyik végig vagy nem stimmel. Nem stimmel, mert nem egy földön levő állatokról van szó. Nem erről van szó. Na de mit akar ezek mit tanítani? Azt, hogy amikor a dualizmusban, a jó és a rossznak a működésében már határra jut a rossz, hiszen Noé idejében az erőszak és a minden rossz a csúcsra futott, akkor bárka. Akkor jön Isten, hogy beleszól. Akkor azt mondja, kiveszem abból az én részemet. Kiveszem belőle a mindazt, ami szent. És tudnunk kell, hogy ebben a teremtett világban, a teremtettségből, Isten akaratából maradt egy rész, amit Isten, mint egy magot átvisz a jövőbe, áttesz a jövőbe, majd egykor nem fog áttenni a jövőbe, hanem a végtelenbe és az örökbe fogja betenni. Ha arra gondolok, hogy a Noé bárkájában az állatok tulajdonképpen abban az állapotban éltek, mint az édenkertben. Istennek ez a történetben való üzenete számomra annyi, hogy Isten az ő akaratát mindig kimenti abból az iszonyatos mocsárból, posványból, háborús, erőszakos, bűnös valóságból, amelyik akár a mai világra is jellemző. És ha mégis belegondolok, nem példalozni szeretnék, de ha mégis belegondolok, tulajdonképpen beszéljük meg. Van egy kereszténység, ami egymással harcol, gyakorlatilag semmiben nem különbözik a hatalomtól, hiszen annyira összefonódott, hogy önmaga is része. Siam ékerként él a kereszténység magával, a pénz uralmával, a hatalommal. Mi történik itt? Semmi más, mint Noé előtti idő. Erőszak, erőszak. A missziók nem más, mint globalizálás, nem más, mint behajtani minél több embert a nagy seregbe, a nagy kolhozba, és ezért természetesen ott vannak az ütközések egymással. Ha megjelenik valaki egy gyülekezetbe, akkor kit akar, mit akar elvinni, már is ott a féltékenység és a harag és az egymásnak veselkedés. Mindenki mindenki ellen harcol, érdekszövetségek, fúziók, kinyírjuk egymást, minden tiszta Noé. De ez van a világban is, hiszen jelen pillanatban megszámolhatatlan erő veselkedik egymásnak, hogy hatalomra törjön, végülis mindenki ellen van. Elég sűrűn fogom említeni ezt a szót, hogy atomizálva van minden, magyarul minden darabokra szét van törve, legyen a legkisebb emberi közösség a család is, mindenki egyen és mindenki más, és tulajdonképpen mindenki a maga érdekét keresi. Hát mi ez, ha nem Noé állapot, bár nem annyira kemény még, de itt van teljesen átítatva az egész világ minden társadalmi rétege. Mi történik tehát? Isten azt mondja, hogy elég, kiemelem azt, amivel tudok egy édenkerti állapotot létrehozni. De nem is az édenkert ebből a lényeg, hanem azt tudom, hanem kihozom azt a részt, amivel a teremtés szándékát, tisztaságát, szentségét újra végre tudom hajtani. Valójában jelen pillanatban harc van. De ugyanilyen harc volt Jézus idejében is. Egy olyan káosz volt, egy olyan állapot volt, amelyikben Isten kimentette azt a magot, amelyik az ő akaratát, az ő szándékát meg tudja valósítani. Itt Isten keményebben lépett be, hiszen magát abból a népből, amit Izraelnek hívünk, kiemelt egy embert ennek a céljára, hogy ő legyen a mag, ő legyen az első, és utána az emberiség ennek a elrendelt, megszentelt, felkent állapot által és a feltámadás által újra kezdhesse immáron személyesen keresni az édenkerti állapotot, a teremtés okát, szándékát, amelynek részévé akar lenni. A helyzetünk most érdekes. Kereszténységet említettem meg, szanaszét van. Nem gondoltunk arra, hogy Isten megint ugyanezt az eszközt használja. Azt a bárkát, amikor kiemeli azokat, akik valóban krisztusiak, messiásiak. Akikről tudja azt, hogy ők Isten teljes, tökéletes akaratában akarnak lenni, nem csak itt a földön, hanem a földi életük után üdvözülni, találkozni az elsővel, a feltámadottal, hogy vele egyesülve a messiás testét élje meg. Nem gondoltunk-e arra, hogy Isten nem avatkozik bele a történelembe, nem fog nekünk semmit se csinálni. De amikor eljön egy határ, amikor a rossz már majdnem legyőzi a jót, akkor Isten azt mondja, én kiveszem a jót, kiveszem az enyémet, és ha én kivettem az enyémet, a többi szanaszét porlik, vagy ha neve ugyanis az marad, semmi köze nem lesz Istenhez. És most a keresztény szót mondom ki. Ennek a kereszténységnek, mint szervezett, mint felépítményes társaságnak, alig-alig van már köze Istenhez. Alig-alig. És ha Noénál Isten kivette az állatokat és Noét, akit tisztának tartott, akkor gondolkodjunk el azon, ki fogja venni az övéit hamarosan. És akkor vége. És akkor vége az, hogy kereszténység lesz, egy keresztény néven futó, ki tudja mi. Tohu va bohu, káosz, és akkor Isten újra tud kezdeni valamit, mint a teremtésnél kezdetben volt a kietlen, sötét, amelyikbe Isten életet adott, de immáron nem kell életet adni, hanem Isten kiveszi az életet onnét, a bűnös, egymásnak veselkedő világból, kiveszi az életet, kiveszi az övéit. Ne csodálkozunk azon, hogy egyre kevesebb ige lesz, és egyre kevesebbet halljuk Istennek a szavát. Ebben a világban Isten nem fog beleavatkozni, nem fogja kötelezni fegyverrel, bármivel, erőszakkal, hogy ezt meg, ezt tartsd meg, hanem a szabad akaratnak a használata által. Azt mondja, elébed adtam, nem tetted meg, sőt a magad akaratát, magad istenkedését gyakorlod. Én itt most kiveszem az enyémet, és őket olyan állapotba teszem, üdvösségi állapotra, hogy bármikor, haláluk után megalkossák azt a messiás testét, amely egykor visszajön Adonai, az Úristen szellemének uralma által, szellemi testben öltözött emberként. Ez a messiás testéről beszélek. Vajon örülhetünk annak a káosznak, ami már körvonalazódik? A zsidóságnál is ugyanez a szituáció, szanaszét van. Nem csak Magyarországon, a világban. Szanaszét van. Talán még tartja egy réteg a hagyományokat, és nem is tudja, talán nem is tudatosan, de tartja a Tórát. Magát Istennek, a rendjét, előíró, tanító szavát. Talán ott is. Talán ott is megelégeli Isten, hogy elég volt. Elég a progresszívről, ilyenből, olyanból, amolyanból. Én kivonulok. De kiviszem az enyémet. kiviszem, akik viszik, és hűségesen viszik Istennek a szavát, Istennek a tóráját. Kiveszem őket. Talán ezt akkor térjük meg. Ilyenkor csak felmerül a kérdés, hogy ha Isten kiemeli az övéit, akkor végképp elviszi őket, ezt az időt érjük el, vagy ad még ennek a világnak egy esélyt, hogy a kiemelés után, ha valaki felkiált, az ő által megszentelt, a káoszból kimentett népével ad életet azoknak és lehetőséget, mondhatnám kegyelmet azoknak, akik akarják, és nem akarják a káoszt, és elegük van. Vajon milyen korra áll előttünk? Vajon mit várhatunk? Isten kiemeli az ő népét, és vége, függöny le, és ez a világ összefoly, leég, hiszen már nem víz által, és nem Isten akaratától, hanem az ember erőszakossága által lángba borul. Ezt olvashatjuk, akár Péternek a szavaiban is benne van, hogy ég és föld elmúlnak, és egy új földöt várunk, talán ez a közelebbi? Vagy az, hogy amikor minden káoszban van, Isten az ő kegyelme által, szeretet által, a kiemeltek által mégis ad egy lehetőséget, egy utolsó felvonást az emberiségnek. Noéval kezdet volt. Noét kiemelte, és utána, amikor a földön szárazság lett már az özönvíz után, minden folytatódott. Noé berúgott, lányai paráználkodtak, az állatok újra egymást ették. Vajon Isten ad-e egy új korszakot, hogy most ez az össznépi, mindenre kiterjedő káosz, ami a földön mindenben látható és tapasztalható, kap még egy lehetőséget? Mikor már minden fáj, és már minden véres, és minden füstöl, akkor Isten azt mondja, itt a lehetőség még egyszer. Vajon lesz? Vagy vajon itt a vége? De a hasonlatot folytatnám tovább is. Isten, ami tiszta, ami tőle való, kiemeli. Abból a káoszból, abból a rendetlenségből, ami elmúlik. Gondoltál arra, hogy amikor a tested megüregszik, amikor a tested a romlás fele megy, a végső romlás fele, amikor a lelked, az érzelmeid, az agyad és a tudásod minden megszűnik, amikor tényleg már káoszba vagy, már tényleg gondolkodni se tudsz. A fájdalmak gyötörnek, és lábon se jársz már, és már az öregségnek és a végnek a közelébe vagy. Gondoltál te arra? Úgy, hogy mind egykor, Noé idejében Isten kivette az ő akaratának megfelelőket. Belőlünk is Isten kiemeli azt a szellemet, amelyik én vagyok. Azt a szellemet és egót egyben, ami vagy örök, vagy örök kárhozat. Hiszen én többé nem leszek, és te se, az a akárhány kiló hús, víz, akármi, és a te gondolataid csak addig mennek tovább, míg valaki fölveszi a porból, a te érzelmeid úgy kihűlnek, ahogy az évek múlnak. De vajon tudatában vagy abban, hogy van valami, ami Isten akaratában született, adatott, a te szellemed, amit Isten neked adott, az kiemeli ebből a mulandó, rothadó, veszendő testből, és azt használja, vagy azt mondja, nem tudlak használni, nincs közünk egymáshoz. Tudod-e, hogy ez a testünk mulandó? Tudod, hogy mégis Istennek van egy akarata, úgy, mint a bárka, amelyik átvisz, nem egyiptomi vallás szerint, ami átvisz oda elé, ahol elé állhatunk. Gondoltál erre? Hogy amikor már minden rossz és a halál és a bűn és minden uralkodik, Istennek mégis van egy keze, amelyik lenyúl. Ő az enyém, ővel akarom beteljesíteni az akaratomat. Kiemelem, magamhoz veszem, megítélem. Noé történetéből ilyen gondolatok születtek bennem. Azok az állatok, amelyek egymást nem marcangolták meg, nekem arra mutatnak előre, hogy Isten mindig vissza akarja téríteni az emberiséget az édenkerti állapotba. Miért? Mert az örök élet onnét kezdődött, onnét folytatódik, majd a jövőben is, amikor azok, akiket Isten megszenteltnek, tisztának tart, megalkotják a messiás testét, és Isten eredeti szándékában élnek örökké, ahogy Isten eltervezte. Isten kiemel, mint egy magot, onnét a káoszból, ami a mai világunk. Akár kiemelhet bárkit egy családból, kiemelhet egy közösségnek nevezett vallási intézményből, kiemelhet bárhonnan, mert Isten szándéka a kiemelés, egy újra, vagy egy eredeti újnak a folytatására, a teremtés céljának a betöltésére, mely cél örök, mely cél nem más, mint a dualizmus megszüntetése, és az örök életre.